Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. A seregek ura velünk van, Jákób Istene a várunk. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy elcsendesedésre hívsz bennünket. És erre nagy szükségünk is van, elcsendesedni, mégpedig te előtted. Mert nem azt kéred, hogy tartsunk egy szünnapot, hanem azt, hogy boruljunk oda eléd, és éljük át, hogy a magunk csöndjében ott vagy te is, akinek van szava, üzenete az övéi számára. Olyan jó tudnunk, hogy egy-egy istentisztelet, ez nem csupán emberi cselekmény, nem emberi összejövetel, hanem egy élő, valóságos találkozó veled, ahol megtapasztaljuk, hogy itt vagy, lehajolsz hozzánk, megszólítasz, és hallhatjuk az üzenetedet, láthatjuk, mi az, amit tettél, értünk. És Urunk, nincs szó arra, amit te elvégeztél, hogy megments minket. Nem tudjuk igazán kifejezni és megköszönni, hogy képes voltál otthagyni az atya hajlékát, a menny dicsőségét azért, hogy eljöjj ebbe a földi világba, ide a mindennapok nyomorúságaiba, bele a mi mélységeinkbe, hogy megkeress minket, kiemelj onnan, és azután elmentél egészen a Golgotára. És kész voltál életedet is odaadni, mert tudtad, hogy számunkra nincs más megoldás, csak ha te önmagad adod értünk. És köszönjük, hogy mi rád tekinthetünk. Belekapaszkodhatunk a keresztbe, amin keresztül megtapasztaljuk a te hatalmadat, kegyelmedet, irgalmadat, bűnbocsátó hatalmadat, amivel eltörlöd mindazt, Uram, amit mi nem tudunk megszüntetni. Áldott légy, hogy új életet kaphatunk tőled, és kérünk most, végezd el, hogy ebben az életben növekedjünk, hogy ne stagnáljunk, hogy ne gondoljuk azt, hogy minden rendben, ha átadtuk az életünket, hanem induljunk el követni téged, merjünk építeni a te ígédre, mert Uram, te vagy az a kőszikla, akin biztos talajt fog az életünk. És köszönjük, hogy szent lelkednek erejével itt vagy, tisztítasz, formálsz, tanítasz és vezetsz. Kérünk, áld meg most a mi alkalmunkat. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Most már ugye folyamatosan ilyen formában tudunk találkozni, és jelen pillanatban még nem is tudjuk, hogy meddig tart így ez az időszak, de olyan jó, hogy mégis hallhatunk igét. Ha nem lehetünk együtt jelen a templomban, de Isten el tud jutni hozzánk oda, ahol vagyunk. Az ő szava célba érhet, ott a készülékek mellett is, és ezért tegyünk mindent félre, üljünk le, álljunk meg, és figyeljünk, hogy ne csak letudjuk az Isten tiszteletet, hanem valóban szívünkbe találjon, szívünkbe találhasson az ige. És ez az ige, amelyen keresztül az Úr most szól hozzánk, János evangéliuma 14. fejezetének 25. versétől a 31. versig terjedő szakaszban van megírva. Tehát Isten igéje János evangéliuma 14. fejezetének 25. versétől így szól most hozzánk. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondtam meg nektek, mielőtt megtörténne, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, noha fölöttem nincs semmi hatalma, hanem azért, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, amint az én Atyám parancsolta nekem. Keljetek fel, menjünk el innen. Az egész 14. fejezet az Úr Jézusnak a tanítványokkal való beszélgetését mondja el a mi számunkra, és ennek a végét is így zárja az Úr Jézus, hogy emlékezteti őket mind arra, amiket az elmúlt percekben vagy órákban mondott nekik. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. Tudjuk azt, ugye már láttuk és beszéltünk is róla, hogy ugye már nagyon közel van a megfeszítésnek az ideje, mert tulajdonképpen néhány óra, és még mindig a tanítványokkal van Jézus. Még mindig beszélget velük. Ennyire fontosak ők a számára. Mehetne máshová, törődhetne magával, arról nem is szól, hogy elmenekülhetne. De ugye ő ezért az óráért jött már, mint a kereszt órájáért, hogy odaadja az életét, és ezért nem menekül. De igazán félrevonulhatna, sirathatná magát, vagy kérhetné a tanítványokat, hogy most már igazán foglalkozzatok egy kicsit velem, törődjetek velem, esetleg elmondhatná utolsó kérését, kívánságát, hogy azt teljesítsék neki, és ő nem ilyen dolgokkal foglalkozik, hanem a tanítványokkal. Tudja, hogy azok nem értik ezt az egészet, akkor sem, ha ő beszélt arról, mi fog történni, és váratlanul fogja őket érni, és ezért foglalkozik velük, fölkészíti őket mindarra, ami fog következni. Tehát beszélget velük. És ez olyan jó dolog, hogy még most is tud velük beszélgetni. És jó végig gondolni, hogy mi tudunk egymással beszélgetni, különösen ebben a mai világban, ebben a modern technikákkal körülvett világban, van-e még egymásra időnk, fontos-e még az, hogy szóljunk egyikünk a másikhoz, odafigyeljünk egymásra, vagy már annyira megszoktuk, különösen ebben az elmúlt egy esztendőben, hogy az elektronikus médiából figyeljük a híreket, és ott ugye lekötik a figyelmünket állandóan. Mindig jön valami új dolog. Csak nehogy egymásra figyeljetek. Nehogy az legyen a fontos, aki ott van melletted. Legyen fontos egy hír, amit majd aztán megcáfolnak, amin fognak majd vitatkozni, ahol az egyiket, a másikat felelőssé teszi. És ugye ezzel el vagyunk szépen foglalva. Jézusnak a tanítványokkal van elfoglalva. És milyen jó lenne, ha ezt megtanulnánk Jézustól. Egymással legyünk elfoglalva. Nem magammal, ne a világ dolgaival, hanem azokkal, akik itt vannak körülöttem. Mert ugye olyan szépen elmondták az elmúlt évben annyiszor, hogy de jó, Most leálltunk, karantén van, együtt vagyunk, biztos? Vagy mindenki nyomogatja a maga készülékét. És a készülékemmel vagyok együtt. Vele töltöm a karantént, vagy a másikkal. Tehát ez itt a lényeg, hogy egymással töltjük-e az időt. És azután, ami még fontos, hogy nem csak Jézus tölti velük az időt, hanem a tanítványok is Jézussal. Vagyis, hogy együtt tudjuk-e az időnket az Úrral tölteni. Tudunk-e együtt őrá figyelni, keresni, mit mond nekünk. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. Miket mondott? Többek között ugye azt, hogy el fog menni ebből a világból, vagyis meghal. Beszélt velük, miről? A halálról. A haláláról. Jézusnál nem tabu téma a halál. Persze az ő halála rendkívüli. De akkor is mer róla beszélni. Kell, hogy a tanítványok tudják, hogy el fog jönni az a nap, amikor megölik őt. Amikor itt fogja őket hagyni. És erre hangolódjanak rá. És más helyen olvashatjuk azt, hogy a tanítványok szívéig mennyire nem jut ez el. El akarják hárítani. Úgy akarnak Jézusra nézni, mint aki nem fog meghalni. És bizony ez a mai világ félreteszi a halált. Minden arról szól, hogy majd mi megoldjuk, nem fogunk meghalni, még 100 évig fogok veletek lenni és segíteni. Igen, a világ becsap és hazudik. Az igaz azt mondja, hogy aki megszületett, akit az Isten erre a világra adott, az meg fog halni. Nem tudjuk az időpontot, sem a napot, sem az órát nem tudjátok, mondja Jézus. Ha nem is a meghalásunkra nézve, az ő visszajöveteleire nézve mondja, de erre is igaz. Ezt sem tudjuk. És ezért kell róla beszélni, foglalkozni vele, nem ködösíteni, hogy nem lesz abból semmi. Ma meg igazán szembesülünk vele. Hányszor olyan helyzetekben kell átélnem, hogy senki nem várta és gondolta, és megjelent. Tehát kell beszélni Jézus és az ige alapján erről. És ugye mi már azt is tudjuk, hogy nem csak halál van, van feltámadás, örök élet. Az Úr Jézus tette számunkra lehetővé, az ő keresztje nyitja meg az üdvösségre a kaput. És jó, ha ez ott van a szívünkben. Tehát ő beszél velük, elmondja, hogy el fog menni, a tanítványok pedig itt fognak maradni. Nekik ez is egy kicsit kemény dió. Ők úgy tervezték, hogy még évekig vagy évtizedekig együtt lesznek Jézussal itt a földi világban. Úgyhogy fizikailag is velük lesz, tanulnak tőle, figyelnek rá, és tulajdonképpen ez azt is jelentette nekik, hogy Jézus majd mindig megoldja a dolgokat. Jézus majd mindig a nehéz helyzetből kiemeli őket, tehát ők ugye el lehetnek Jézus árnyékában. Most meg arról beszél, hogy ő meghal, ők itt maradnak, vagyis fel kell vállalni az életükért, a szolgálatukért a felelősséget. Most már nem lehet megbújni Jézus mögött. Most már nem lehet, hogy jó, nekünk nem ment, de majd Jézus lejön a hegyről, és majd megoldja. Most nekik kell majd megoldani. De tehát itt maradnak, miért? Hogy vigyék a világba a jó hírt. És ez úgy megragadott, hogy igenis van jó hír. Jó, hogyha ezt most odaengedjük a szívünkhöz közel. Hiszen egy éve csak rossz hírt hallunk, sőt már el is hitetik velünk, hogy ebben a világban nincsen csak rossz hír. Csak rossz hír. Nincs más, és nem is lehet mást mondani, csak rossz hírt. Csak rosszat. Mert ha valaki mást mond, hát az már nem elfogadható. És mi ez a jó hír? Hát ez a jó hír, hogy Isten elküldte a fiát ebbe a világba. A jó hír Jézus Krisztusról szól, a jó hír tulajdonképpen maga Jézus Krisztus, és az ő bűn és a sátán feletti győzelme. És ezt ebben a helyzetben is nekünk látni kell, és vállalni kell. Bármilyen nehéz, fájdalmas események mennek végbe a világba, nekünk látni kell, hogy azért van itt egy jó hír. Hogy nem csak rossz hír van, és nem csak rossz dolgok történnek, hanem Isten ma is munkálkodik. Ma jobbára a rossz dolgokat látjuk, de Isten ma is munkálkodik. Ma is történik olyan, hogy valakinek a szíve kinyílik az Úr Jézus előtt. Ma is történnek olyan dolgok, hogy valaki átél Isten kegyelmét, vagy megszabadul valamilyen nyomorúságából. De mintha ezek nem is lennének. És a mi feladatunk, hogy vigyük a jó hírt. Mert a jó hír azt is jelenti, hogy igen, van rossz hír, van baj, de mi a jó hír? Van segítség. Van megoldás. Jézus Krisztusban. Tehát az Úr elmondja, hogy ő el fog menni az Atyához, és amikor a tanítványok szinte kétségbe vannak esve, hogy mi lesz velük, arra is rámutat, hogy nem maradnak magukba. Nem hagylak titeket árván. Ezt elmondta ugye korábban, akkor arról beszélt, majd vissza fog jönni hozzájuk, itt meg kifejti, hogy azért nem maradnak magukban és árván, mert el fogja küldeni a vigasztalót, a pártfogót, a Szent Lelket. Tehát amikor Jézus eltávozik ebből a világból, meghal, feltámad, majd visszamegy az Atyához, nem azt jelenti, hogy a tanítványok egy magányos expedíciót fognak itt képviselni. Nem arról lesz szó, hogy igen, Jézus elment, és akkor mit tehetünk, még egy darabig összejövünk, megemlékezünk erről a nagyszerű emberről, hanem Isten elküldi a Szent Háromság harmadik személyét, a Szentlélek Úristent. Elküldi a tanítványoknak és mindazoknak, akiknek a szíve megnyílik bűnbánattal Krisztus előtt. És a Szentlélek Isten fogja őket most már vezetni. Tulajdonképpen a Szentlélek jelenlétével átélik, hogy az Úr Jézus továbbra is velük van. És továbbra is felügyeli és vezeti és tanítja őket. Valami olyasmi történik, mint a zsidó néppel a pusztában. Amikor ott voltak, fogalmuk sem volt arról, merre kell menni, akkor Isten nappal felhőoszlopban állt eléjük, éjjel tűzoszlopban. És úgy vezette őket. Úgy vezette őket. Hát most a Szent Lélek jelenti ezt a vezetést. Még ha fizikailag nem látunk tűzoszlopot, meg felhőoszlopot, akkor is a Szent Lélek vezet. Mert ha a Szent Lélek nem jött volna el, és nem tölti be az apostolokat, és nem tölti be azóta is a tanítványokat, akkor tulajdonképpen azok az ünnepek, akár nagypéntek, húsvét, csak egy emléknap volna, ha még egyáltalán volna. Azért nem csupán emléknap, mert a Szentlélek élő hatalma valósága által 2000 év alatt sokan megtapasztalták Isten munkáját az életükbe. Ez nem egy emlékközösség, hanem a gyülekezet az magába foglalja az életet. Ugye én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az út és az igazság, és az élet, mondja az Úr Jézus, ő az élet. És hogy megtapasztaljuk ezt az életet, ezt adhatjuk tovább. Az élet árad tovább a gyülekezeten keresztül. Nem az emlékét tartjuk föl Jézusnak, hanem a Szentlélek által megtapasztalhatják az emberek, hogy Jézus ma is úgy munkálkodik. Hányan és hányan átélték már, hogy találkoztak vele, lehult a bűnteher az életükről, fölszabadultak a lelkükben, egy új életet tudtak kezdeni vele. Sokszor olyanok is, akik már ezt elképzelhetetlennek tartották. Tehát a Szentlélek itt van, és ugye úgy olvastuk, hogy a pártfogó vagy vigasztaló, hogy a pártfogó az magába foglal egy olyan kifejezést, mint ahogy az életben is sokszor tapasztalunk olyat, hogy vannak pártfogók kijelölve. Ez azt jelenti, hogy egy fiatal korú, hogyha nehéz helyzetbe kerül, és elszakadt a szüleitől, vagy nagyon rossz a beilleszkedése a társadalomba, akkor kap egy pártfogót, akinek az lesz a feladata, hogy figyelemmel kísérje azt a fiatalt, és amikor problémái vannak, válságba kerül, segítse, igazgassa, sőt, a fiatalnak is lehetősége van oda menni a pártfogóhoz, és amikor elakad, segítséget kérni tőle. Tehát a Szentlélek jelenléte ezt jelenti, hogy mi oda mehetünk a mi pártfogónkhoz. Oda mehetünk a Szentlélek Istenhez, és igénybe vehetjük az ő segítségét, az ő tanácsát, és így építhetünk az ő erejére. És János elmondja, hogy az Úr Jézus arról beszél, hogy a Szentlélek, akit az ő nevében küld az Atya, megtanít mindenre titeket. Megtanít majd mindenre titeket. Ezzel Jézus lefekteti azt, hogy a tanítványok ne gondolják azt, hogy befejeződött a képzés. Hogy befejeződött az iskola azzal, hogy Jézus elmegy tőlük. Nem, a hívő élet az egy állandó tanulás. De hol? Isten iskolájában. Azt jelenti ez, hogy be vagyok iratkozva Isten iskolájában, ahol a professzorom a Szentlélek Isten. Nem emberek tanítanak, hanem a Szentlélek Isten. Ezt mondja Jézus. Megtanít titeket. Tehát a Szentlélek Isten tanít minket arra, hogyan kell a keskeny úton járni. Megtanít mindarra, ami az ezen az úton való járáshoz szükséges. Tehát a Szentlélek Isten nem a világi tudományokra tanít meg, annak megvan a maga képzési helye. A Szentlélek Isten a keskeny úton járásra, az Isten országa dolgaira tanít meg. Mégpedig úgy, hogy tudjam azt alkalmazni az életben. És ugye a Szentlélek Isten, mondjam így, tankönyve a Szentírás. Amit nekünk tanít, azt az igére alapozza. És ez nagyon fontos, mert sokan mondják, hogy kijelentést kapnak a Szentlélektől, meg innen-onnan. De ha az nem egyezik azzal, amit Isten kijelentett az ígében, a Szentírásban, akkor nem kijelentés. Az emberi okoskodás, spekuláció, vagy lehet egy álom, egy elképzelés. A Szentlélek Isten az mindig a Szentírásra alapozza az ő oktatását. Olyan dolgokat mond, amik összefüggésben vannak a teljes írással. És ez jó nekünk így látni. Így tanít minket, és fontos, hogy mi is ilyen kritériumot állítsunk minden tanítás elé, amit hallgatunk, hogy egyezik-e a teljes írással. És azt fogadjuk el, ami egyezik. Ami nem, azt pedig el kell utasítani, mert az nem a Szentlélektől van. Tehát a Szentlélek nem fog olyat mondani, ami nincs benne az igében. Ami nem Istentől származik. Az, hogy a Szentlélek tanít, ugye azt is jelenti, hogy van egy csodálatos lehetőségünk, hogy oda mehetünk hozzá. Amikor kérdéseink vannak, problémákkal küszködünk, nem értjük az élet dolgait, van kihez menni. Tehát a hívőnek nem elsősorban a világ jelenti a tanítást, hogy nem a világ tanácsához kell fordulnunk, hanem oda mehetünk a Szentlélek Istenhez. És őt kérdezhetjük. Miért? Mert ha emberekhez fordulunk, emberi véleményeket fogunk kapni. Emberi tanácsot, és sokszor olyat, ami a saját életükbe se vált be. Hányszor lehet látni, hogy igen, kérünk tanácsot, De olyan emberek adják, akiknek a maguk életében sincsenek a dolgok jól megoldva. Ezért fontos, hogy tudjunk odafordulni az Úrhoz. És ő meg fogja mutatni nekünk azt, hogy abban a helyzetben, ugye, mit is tegyünk. Mert ha figyeljük az Úr Jézust, ahogy a múlt héten is láttuk, akkor világos előttünk, hogy amit ő tanít, azt meg is éli, meg is cselekszi. Ugye egy héttel ezelőtt a lábmosásról és az utána végbement beszélgetésekről hallottunk, és láttuk, azt nem ő mondta, hogy mossátok meg egymás lábát, hanem előtte ő mosta meg. Tehát nem felszólít valamire, amit aztán ő maga nem tesz, hanem előbb elvégezte, bemutatta, és majd úgy adja az útmutatást, hogy ti is ezt tegyétek. Tehát Jézus úgy beszél a Szentlélekről, hogy ő egy élő valóság. Tehát nem egy erő, nem egy elvont fogalom, hanem élő valóság. Aki jelen van az hívőkben, jelen van azokban, akik befogadták az Úr Jézus Krisztust. És így lehet rá számítani. Lehet a Szentlélekre hagyatkozni. És ezt olyan jó tudnunk, hogy hagyatkozhatunk a vezetésére, az útmutatására. Ugye pünkösd után fogjuk látni, hogy hogyan hagyatkoznak a tanítványok Isten lelkének vezetésére. Mennyire összhangban vannak vele, mennyire figyelnek rá. Különösen Fülöpnél lehet látni, amikor benne van egy nagy munkába Samáriában, mégis hallja, amikor a Szentlélek Isten azt mondja neki, hogy most ezt hagyd itt, és menj el egy elhagyatott útra, ami Gázába vezet. És Fülöp hallgat is a léleknek az útmutatására. És elmegy, nem hoz kifogást, de Uram, itt most sok ember figyel rám, és isszák a szavaimat, és egy mega gyülekezet alakul, hanem megy a pusztába. Nem úgy, hogy hát oda menjek, ahol már ki tudja, mekkora gaz van, mert évek meg évtizedek óta nem használják azt az utat. És mégis megy. Emberileg értelmetlennek tűnik az az út. És mégis megy, és mi történik? Ott van egy kereső ember. Egy szomjas, kereső ember, aki megrekedt, segítségre van szüksége. És mivel Fülöp figyelt az útmutatásra, ez az ember meg fogja ismerni a Krisztust. Meg fogja ismerni az élet forrását, és már más szívvel megy vissza. A megbetegedett életű ember a szívében, a lelkében meggyógyul. Testében ott lesznek még a problémák, de a szíve, a lénye meggyógyult. A környezete is ugyanaz marad, de mégis másképp megy, mert Jézussal megy. És ez ma is lehetséges. Jézussal menni. Arról is beszél az Úr Jézus, hogy a Szentlélek eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Tehát a Szentlélek eszünkbe hozza azokat a dolgokat, amikre szükségünk van. De mit juttat eszünkbe pontosan? Azt mondja el az ige, hogy amit Jézus mondott. Tehát nem emberi bölcsességeket hoz meg, juttat eszünkbe, nem a világ dolgait, csodálatos, szép idézeteket juttat eszünkbe, hanem mit mond? Eszünkbe juttatja, amit az Úr Jézus tanított. Vagyis alkalmazza Jézusnak a tanítását, az Isten igéjét egy konkrét élethelyzetben. De ahhoz, hogy eszünkbe tudja juttatni, ahhoz ismerni kell az igét. Ezért nagyon fontos, hogy minél alaposabb ismeretünk legyen, minél többet foglalkozzunk vele, minél jobban átjárja az ige az életünket. Mert ha nem tudjuk, ha nincs bennünk az ige, akkor nehéz előhozni azt Jézusnak. Ha nem ismerem, amit Jézus mondott, akkor nem tudja a Szentlélek Isten eszembe juttatni. Tehát kell vele foglalkozni. Na most miért is lényeges, hogy figyeljünk arra, amit Jézus, vagyis a Szentlélek Isten mond nekünk? Miért lényeges, hogy legyen ige útmutatás, amit elő tud hozni a lélek? Azért, mert ugye ebben a társadalomban sokféle véleményt hallunk. Sokféle megoldást mondanak nekünk. És nem mindegy, hogy mire hallgatunk. El lehet tévedni. Sokszor észre sem vesszük, és mindent elfogadunk, amit mondanak. Ugye hányszor árad felénk, hogy aki nem úgy gondolkodik, mint mi, vagy nem ahhoz a táborhoz tartozik, amihez mi, akkor azt gyűlölni kell. Az ellenség. És hogyha valami nem jól megy, annak biztos, hogy valaki más az oka. Ugye hányszor lehet ezt hallani? De tényleg így van ez? Az Úr Jézus is ezt tanította? Arról beszélt volna a tanítványoknak, hogy ide figyeljetek, hárítsátok másra a felelősséget? Haragudjatok, gyűlöljetek? Erre tanított. Ezért lényeges, hogy engedjük, hogy Isten szent lelke oda vigyen az igéhez, mert akkor azt látjuk, hogy pontosan fordítva az ellenség szeretetét tanította. Azt kérte az övéitől, hogy tegyenek jót az ellenséggel, és imádkozzanak érte. Ugye Máté 5-ben, a hegyi beszédben hallottátok, hogy megmondatod, szerest fele barátodat, gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, s imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Mennyire más ez, amit Jézus mond. De ott van ez mindig előttünk. Vagy egyszerűen átitat minket a média szava. És már eszünkbe se jut föltenni a kérdést, de tényleg ezt mondja Jézus is. Elfogadjuk. Mert népszerű emberek mondják, és akkor biztos úgy van. Tehát Jézusra szükséges figyelnünk. Sőt, az a tanítványság, hogy őrá figyelünk, és mindig az a mérvadó, amit ő mond. Tehát ezt úgy tegyük magunk elé, hogy igen, az a lényeg, amit Jézus mond. És hogyha valamit hallok, azt merjük oda vinni. Merjünk elcsendesedni, megkeresni. Tényleg így mondja az Úr is? És ha nem így mondja, akkor merjük vállalni azt, amit ő mond. És tenni azt, amit ő tesz. És az Úr tovább beszél a tanítványoknak. Azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Hát ez egy nagyon ismert ige, szép ige, szeretjük. Sőt, élet formáló igének is nevezhetjük, hiszen hányan el tudják mondani, hogy az életüknek egy helyzetében, egy nagy pillanatban, amikor nehéz döntést hozni, akkor ezt az igét kapták. És hogy elolvasták, akkor békességük lett, és megértették, hogy mi is az Isten akarata. Békességük volt benne, hogy igen, azt, amit amilyen döntést akarnak hozni, az valóban az Úrtól van, és helyes. De mit is mond az Úr, amikor erről beszél, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek? De jó, mert ugye nekünk szól, és nincs is ebben semmi gond, hanem én inkább ott közelíteném meg, hogyha ez az ige nekünk szól. Mert ugye pozitív üzenete van, és megerősít, akkor más igéket sokszor miért nem veszünk komolyan? Miért van az, hogy csak némely igét veszünk úgy, hogy igen, ez az Úr szava és üzenete? Miért van, hogy ezt elhisszük, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, és más igét pedig nem biztos, hogy komolyan veszek? Ugye eszembe jutott a napokban, nem eszembe jutott, hanem egyszerűen, ahogy olvastam a Bibliát, az Úr elém hozott Jakabtól egy igét, és nagyon megrendített. Nagyon megrendített, mert ebben az igében Jakab azt mondja, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhassatok. Megrendített, mert ebben ott van, hogy a hívőknek mi is a feladata, hogy imádkozzunk egymásért. A betegségek, a nyomorúságok, a bajok idején, akkor is, ha éppen nem tudunk közösen összejönni. Hogy higgyük azt, hogy Isten az imádságon keresztül is munkálkodik, és hogy meggyógyíthatja, rendbehozhatja az életünket. Tehát amit az Úr mond, abban valóban megoldás van. És jó, hogyha azt hisszük. Vagy ahogy Jakab ugyanott mondja kicsit arrébb, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. És mennyire hisszük ezt ma? És tudunk-e együtt imádkozni a mai helyzetben? Isten könyörüljön rajtunk. Hogy mutassa meg az embereknek, hogy tőle várjuk a segítséget, a megoldást az életünkre nézve. Mit mond Jézus? Békességet hagyok. Tehát az ő hagyatéka a békesség. Nem nyugtalanságot, nem aggódást, vagy nem azt mondja, hogy elmegyek, aggódjatok, féljetek, mi lesz veletek? Hát milyen érdekes, hogy ilyet nem látunk Jézusnál. Nem látjuk, hogy ott hagyja a tanítványokat, és akkor majd arról beszél, hogy jaj, de nagyon féltem őket, nem tudom, mi is lesz velük, ha magukra hagyom őket. És hányszor ott van a mi szívünkben, hogy jaj, mi lesz a másikkal? És Jézus nem ilyen félelmet, békétlenséget, aggódást hagy, hanem az ő békességét. És mit jelent ez a békesség? A vele való kapcsolatot. Azt jelenti, hogy amíg vele élő kapcsolatban van, addig lesz békességük. Békességben lesznek akkor is, ha körülöttük minden háborog. És ez nagyon lényeges, mert körülöttünk a világ mindig háborog. Ugye ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ez a szó kifejezi a háborgást. Ugye amikor a tenger elkezd háborogni, hatalmas hullámok keletkeznek, és egy törékeny kis csónak vagy hajó játékszerként dobálódik a hullámok között. Tehát kívülről lehet háborgás. Élhetik át úgy a tanítványok, hogy veszélybe van az életünk. Úgy tűnik, hogy nincs esélyünk. És mit mond Jézus? Hogy ebben a helyzetben az a békesség, hogy szinkronba vagytok velem. És azért nem nyugtalankodtok, mert tudjátok, hogy mi az Isten akarata a számotokra, és tudjátok, hogy kihez tartoztok. Tudjátok, hogy ki az életetek. Tehát azért nincs békétlenség a szívükben, mert tudják, hogy Jézus él, tudják, hogy Jézushoz tartoznak, tudják, hogy ezzel az élő Úrral van kiút és van megoldás a legnehezebb helyzetekben is. Van megoldás akkor is, ha az kívülről nem így látszik. A békesség mindig az Úr szaván nyugszik. Azért van békességem, mert tudom, hogy mit mondott az Úr. A saját békességét adja, így szól. Nem a világ, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék, a ti szívetek ne is féljen. Milyen az Úr békessége? Hát láttuk, hogy a tengeren hánykolódó hajóban tudott aludni. Amikor a tanítványok kétségbe voltak esve, Jézus tudott aludni. Nem félt attól, hogy elsüllyed a hajó, és belevesznek a tengerbe, mert tudta, hogy az Atya kezében van az életük. Tudta, hogy az Atya Úr a természet fölött is. És mi is, amikor minden háború körülöttünk, amikor háborog a népek tengere, van bennem békesség. És miért lehet bennem békesség? Mert megbékültem az Atyával. Jézus által megbékültem Istennel, ahogy Pál mondja, béküljetek meg Istennel. És itt kezdődik. Ha megbékülünk vele, akkor nyugalom lesz a szívünkben. Akkor békességünk lesz, ahogy Ágoston mondta, hogy nyugtalan az én szívem, amíg meg nem nyugszik benned, ó Istenem. Tehát nagyon fontos, hogy ne a háborgásra tekintsünk. Ne azt gondoljuk, hogy a víz meg a körülmények az Úr, hanem lássuk meg, hogy Jézus Úr a víz fölött, a körülmények fölött is. És ekkor tudunk békességgel előre haladni. Tulajdonképpen ugye ez azt jelenti, hogy ezzel a békességgel tovább tudok menni. Ennek a békességnek az az eredménye, hogy nem nyugtalankodom tovább, nem félek. Én ezt úgy értettem meg, hogy akinek az életébe jelen van az Úr, annak nem kell félnie. Miért? Mert egy nagyobb hatalom oltalmában jár. Valami hasonló ez, mint amikor a kisgyermek egyedül kimegy az utcára, és találkozik egy kóbor kutyával, és félelemtől hajtva rohan be a szülei házába, mert fél a kóbor kutyától, nem mer kint tartózkodni. De ha az édesapja megfogja a kezét, és visszamennek az utcára, már nem fog félni a kutyától, mert tudja, hogy az édesapja erősebb annál az állatnál. És nem kell félnie, akárhogy dühösködik az a jószág, mert az édesapja fogja a kezét, oltalmazza, megvédi. És olyan jó olvasni, amikor Isten az ő népének azt mondja, mikor vízen mész át veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg téged. És ebbe kapaszkodhatunk, erre építhetünk mi is hittel, hogy a folyókon is az Úrral mehetünk, mert nem fognak elsodorni. Aztán beszél az Úr a szívünkről. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen. Ugye mindig minden azon dől el, hogy mi van a szívünkben. Hogy ki tölti be a szívünket. És hogyha a Szentlélek betölt, már nem fogunk félni. Sőt, az eredeti szöveg alapjelentése tulajdonképpen ne legyetek gyávák. Nem a klasszikus félelem szó van itt használva, hanem az a szó, ami gyávaságot jelent. Itt egy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogyha én elmegyek tőletek, ne legyetek gyávák, hanem merjétek tovább képviselni, vállalni a nevemet. Nagypéntek és húsvét után is merjetek rólam beszélni az embereknek. És tulajdonképpen a Szentlélek Úristen ezt végzi el. Ugye be voltak zárkózva pünkösd előtt, valóban gyávák voltak. Ki nem mertek menni az utcára? Mert féltették az életüket. És amikor a Szentlélek Úristen eljön és betölti őket, elmúlik a gyávaság, kimernek menni, és már nem érdekes, hogy majd mivel fog járni a bizonyságtétel, hogy milyen következménye lesz neki, hanem beszélnek Jézusról. Mennek, és elmondják, hogy eljött a messiás, és az nem más, mint a názáreti Jézus. És aki hozzájön hittel, bűneit megbánva, az bocsánatot nyer, és elnyeri a Szentlélek ajándékát, aztán mennek tovább, és az emberek megtapasztalják Isten országa hatalmát, és egyre nő a gyülekezet. Elmúlt a félelem. Igen, merjetek rólam beszélni, akkor is, ha ellenállásba ütköztök, és mindez üzeni, hogy ne féljünk megvallani, hogy Jézus az Úr, hogy ő ma is a segítség, a mai ember számára is ő a segítség. Úgy, ahogy a macedón férfi is, akit Pál látomásban lát, hívja az apostolt, hogy jöjj át Macedóniába, mert az a Jézus a megoldás, a segítség a mi népünknek is, akit te hirdetsz. Jöjj és légy segítségül nekünk. Hát ezt jelenti, hogy mi is vigyük bele a világba, hogy ma is nekünk is Jézus az egyedüli segítség, a benne való hit által alakulhat, formálódhat, változhat az életünk. Igen, merjük elmondani, hogy az Úr Jézus Krisztus ott is tud cselekedni, ahol a mi emberi lehetőségeink véget érnek. Igen, sokszor fogtuk idézni, aranymondásként is kitesszük, az Úrnak nincs lehetetlen, de hisszük is ezt. Nehéz helyzetekben, lehetetlennek látszó helyzetekben is hisszük, és így tudunk kiáltani, hogy Urunk, segíts! Aztán az Úr Jézus még beszél arról, hogy el fog menni, de el is fog majd jönni hozzájuk. Tehát most elmegy, de eljön majd az idő, amikor újra el fog jönni hozzájuk, és a két időpont között az ő feladatuk az, hogy bátran képviseljék Isten országát, hogy ne féljenek, és bízzanak az Úr hatalmában. És higgyék el, hogy amit Jézus mond, az valóban úgy is van. És ez a csodálatos, hogy amit ő mond, az tényleg úgy van, felkészíti őket mindarra, ami történni fog. Ugye már nem sokat beszélek veletek, hagyd már abba Jézus. Ez most sok volt. Így egyszerre. És mit mond? Már nem fogok sokat beszélni. Elmegyek. És ezért lesz lényeges, hogy figyeltetek a szavamra, azért lesz lényeges, hogy engeditek-e, hogy a Szentlélek Isten eszetekbe juttassa, mert ugye majd jó lenne még oda menni, Jézus, ezt hogy kell érteni? Jézus, magyarázd meg nekünk, és nem tudtok, de itt lesz a Szentlélek, megmagyarázza, megtanít, eszetekbe juttat. És mit mond? Hogy nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme, noha fölöttem nincs semmi hatalma. A világ fejedelme alatt ugye a sátánra gondol, hogy jön, és most már ugye célegyenesbe viszi a dolgokat, elvégezte mindenkiben, amit el kellett végezni ahhoz, hogy a kereszt felálljon, meghozták a döntést, Júdás is döntött, hogy elárulja Jézust. A jelzéseket, figyelmeztetéseket nem vette komolyan, nem fordult vissza Jézushoz, most már megy, és készítik a keresztet. Készítik a keresztet, azonban jó nekik úgy látni, hogy igen, ami most fog történni, úgy fogjátok megélni, hogy a gonosz diadalmaskodott. Lám, itt volt Jézus, velünk volt, nagy dolgokat cselekedett. Azt itt gondoltuk, ő a messiás, és most megölték. Győzött a gonosz. Így fogjátok gondolni. De figyeljetek ide, ez csak a látszat. mert a gonosznak nincs fölöttem hatalma. A gonosznak csak az ember fölött van hatalma. Ez fontos. Jézus fölött nincs hatalma, ez csak a látszat. Ha meghalhatott Jézus, mert meg kellett értünk halnia, önként tette le az életét, és harmadnap feltámad, él. És akkor majd átélik, hogy tényleg látszat volt. Meghalt ugyan valóságosan, de nem maradt a halálban. Ezért volt látszat az, hogy ő vereséget szenvedett. Húsvétkor derül ki, hogy győzött. És ezt jó látni. Jó ebbe kapaszkodni, mert a sátánnak csak azt tud ellenállni, aki látja a Jézus feltámadását, látja azt, hogy Jézus él, aki közeledik Jézushoz, azt tud nemet mondani a sátánnak. Azért lényeges, mert a világ a maga propagandájával igyekszik még a hívőket is megtéveszteni. Hányszor mondja Jézus, vigyázzatok, mert a gonosz meg akar téveszteni benneteket, még a hívőket is, ha lehet. El akarja hitetni, hogy ebben a világban minden jó. El akarja hitetni, hogy itt jó a helyzet. Mi mindent meg tudunk oldani magunk. És jó tudni azt, hogy csak ott jó a helyzet, ahol jelen van Jézus. Ahol ő az Úr. Jézus nélkül teljesen mindegy, hogy milyen irányzatok jelennek meg a világban, mert nincs jó irány. Jézuson kívül minden irányzat a gonosz uralmának az irányítása alatt van. Csak is az Úr Jézus tud ebből kiemelni, és tud egy új irányt, egy új fajta életet, az Isten országa, életét, erejét, ami szívünkre helyezni, és tud ebben vezetni. Ahol Isten gyermekei hiteles élettel, erőteljes és buzgó imádsággal képviselik az Urat, ott a gonosznak a hatalma megtörik. Tehát ez csodálatos, hogy bátran, félelem nélkül éljük meg az Úr Jézusba vetett hitünket, hirdessük Isten országát, ami ma is erőben nyilvánul meg. És adja az Úr, hogy így legyen, hogy ez az erő áradjon ma is köztünk és rajtunk keresztül. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te igédet, és olyan jó, hogy Urunk, Te ideadtad a Te szavadat a kezünkbe, és van mihez nyúlni, amikor nem látunk kiutat, vagy válságba kerül az életünk, vagy egyszerűen összekavarodunk, mert annyi információt hallunk és látunk, és nem tudunk, hogy kinek és minek adjunk igazat, minek adjunk hitelt, és minek ne. És olyan jó, hogy Te azt mondtad, elküldted a pártfogót, akihez oda lehet menni, aki szintén oda jön a mi életünkhöz, hogy segítsen, vezessen, és taníts meg minket kiáltani, hogy Szentlélek Úristen, mélyítsd el bennünk az ígét, az Úr Jézusnak a tanítását, szavait, hogy amikor magunktól nem tudjuk, mit tegyünk, merre menjünk, akkor meglássuk, mi az igei válasz. Adurunk, hogy mindig az igére tudjuk építeni az életünket, válaszainkat, és csak azt fogadjuk el, és azt tegyük meg, ami egyezik a Te üzeneteddel, a Te igéddel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te azért jöttél, hogy megments minket. És amikor a tanítványok félnek, hogy maguk maradnak, akkor meg kell hallaniuk, hogy nem hagyod őket egyedül, mert elküldted a pártfogót. És köszönjük, hogy van, aki mellénk áll, és van, akihez mi is kiálthatunk. Köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy itt vagy, hogy védelmedbe vedd az életünket, hogy vezess, amikor mi elakadunk, és eszünkbe juttatod az ígét. Olyan jó, és hányszor átéljük, hogy egy ige, amit talán már réges-rég olvastunk, egyszer csak kigyullad, világosságá lesz, és megértjük, hogy mi az üzeneted, hogy mit kell tennünk, milyen irányba kell mennünk. Áldott légy, hogy a Te békességedet kínálod, nem úgy, mint a világ, hisz a világ békessége, Uram, az nem sokáig tart. az elmúlik, az csak egy fegyverszünet, és aztán minden kezdődik előről. De a te békességed azt jelenti, hogy ott tudhatjuk az életünket a te kezedben. Lehet, hogy háborúk körülöttünk a tenger, de a te kezedben mégis biztonságban vagyunk. És ott, hogy mindig rád nézzünk, és ne a hullámokra, ne a háborgásra, hanem áradjon belőlünk a te békességed, és a te szereteted és kegyelmed. És ha tudjuk bátran vinni mindazt, amit ránk bíztál, bele ebbe a világba, mert csak az segíthet, csak a te szabad segíthet. A te igét tud felemelni, vigasztalni, erőt adni, gyógyítani, szabadítani, és semmi más. És ha tudjunk erről bizonyságot tenni ott, ahol vagyunk. Kérünk, Urunk, így a betegekért, Uram, eléd visszük, azt mondtad, imádkozzunk értük, bízzuk rád őket hittel, mert a hitből fakadó imádságon keresztül munkálkodsz, Uram, te ma is itt köztünk és bennünk, adj gyógyulásokat, szabadulásokat, adj, Uram, veled való találkozást, veled való megbékélést, hogy amikor elmegyünk és úgy mehessünk, hogy tudjuk, hogy oda megyünk, ahová te mentél, és ahol helyet készítettél nekünk. És dicsőítünk, magasztalunk azért, hogy te így mentél el, és köszönjük, hogy majd vissza is fogsz jönni érettünk, csak hogy várjunk, erre készüljünk. Így tesszük kezedbe, Urunk, egyházunkat, népünket, könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért. És Uram, a mi népünket, és ezt az egész világot is a te kezedbe tesszük. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, továbbra is ebben a formában tudunk találkozni, együtt lenni, igét hallgatni. Kedden és csütörtökön hanganyagban tesszük közzé az igehirdetést, vasárnap pedig így online formában. Az Úr áldása legyen mindenkivel.